Folytatódik a Szigma a holnap világa. A megoldandó problémák számbavételén túl konkrét intézkedési javaslatokat is megfogalmaz a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya a hazai orvosi szakmák állapotát értékelő kiadványában. Kosztolányi Györggyel, a kötet egyik szerkesztőjével, Roszkonyi Ádám beszélgetett.
Kiszélesedett az a tevékenységi kör, amit az orvoslás jelent, az egészségügyi ellátás jelent. És ez olyan mértékű terhet jelent a társadalmakra, amivel muszáj foglalkozni, mert hát azt hiszem, hogy nem kell mondani, Magyarországon is érezzük, hogy a társadalomnak az elvárásaival és az egyre több megjelent új lehetőségeknek a szellemi, emberi, anyagi feltételeivel társadalomnak lassan nem tudnak megbirkózni. Ennek következtében elkezdett az akadémiai orvosi osztály foglalkozni az egészségügyel, amit Lovász László elnök azonnal pártolt, és nagyon hamar az akadémiának egyik kiemelt területe lett. A munka elkezdődött, és ennek eredményeként tavaly megjelent egy akadémiai állásfoglalás a 21. század egészségügyi kihívásaival való társadalmi problémákkal foglalkozó összeállítás, ami tudatosan vállaltan a világ minden részén globális gondokkal foglalkozott, tudományos elemzésekkel, amit a szakmapolitika és a páciensek számára kívántok nyújtani. Ez megjelent, és erről születtek előadások, és ezt tovább is fogjuk vinni különféle területekre.
Ugye, ha jól tudom, az a kötet 42 tanulmány sorakoztat fel.
Igen.
Melyek azok a legfontosabb javaslatok, megállapítások, amelyeket a kötetben tanulmányokat jegyző szerzők megfogalmaznak nyilván a magyar egészségügyi ellátással kapcsolatban?
Általánosságban mondhatom, hogy visszatérő megállapítás volt, hogy nem kielégítő az utánpótlás helyzete. Tehát az egészségügyi ellátásban részvevő szakembereknek a elégtelen száma az akadályozza a gyógyító munkát. Vannak különösen olyan hiány szakmák, ahol muszáj lenne a létszámot fokozni, hiszen ezért alakulnak ki részben legalábbis a várólisták, mert nincs kellő számú orvos.
Az kijelenthető, hogy orvoshiány van?
Természetesen, hogyne.
Hát milyen mértékű egyébként?
Ez szakmánként ez eltér. Nem csak az orvosokkal, hanem a szakellátása, az ápolók, az egészségügyben résztvevő különféle olyan szakellátást végzők, amelyek nem páciensekkel foglalkoznak, de nem orvosi végzettséggel. Gyógytornászok, pszichológusok, dietetikusok, és lehetne sorolni, akiknek a létszáma az nem elégíti ki azt, amit a társadalom elvár. Át kell alakítani a struktúra egészét. Nagyon fontos azt követni, és az megint azt mondom, hogy a szakmánként eltérő, tehát milyen a beteg utaknak a strukturális igénye. Vannak olyan tevékenységek, ahol elég nagy régiókat tekintve egy kiváló szakértői központ, mert nem olyan sürgős, mert jobban igénylik a páciensek is a koncentrált felkészültséget, tapasztalatot. Minden esetre az is egy általánosan megfogalmazható igény, hogy a tevékenységi szintek, az alapszint, a járóbeteg szint és a fekvőbeteg szint az alapos átstruktúrálást igényel.
Szigma, a holnap világa.
Számos irat maradt fent Nagy Budapest létrehozásáról a Budapest Főváros Levéltárban. A dokumentumok egy jó része a pártarchívumokban megőrzött iratanyagokból került elő, de megtalálhatóak korábbi tervezetek is. 70 évvel ezelőtt, 1950. január 1-én jött létre Nagy Budapest, miután a fővároshoz csatoltak 7, addig önálló várost és 16 nagyközséget. A részletekről Németh Zoltán kérdezte Kenyeres Istvánt, az intézmény főigazgatóját.
Vissza lehet menni Váci István polgármesternek a javaslatáig, amit 1906-ban tett, majd 1908-ban tanulmány is készült Nagy Budapestre vonatkozó tervek kapcsán, illetve 30-as évek közepén újból fölmerült Nagy Budapest megvalósítása. Akkor 1937-ben a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, ami egy másodfokú építési hatóság volt, annak a területi illetékességet ezt kiterjesztették, lényegében megegyező módon, mint ahogy később Nagy Budapest megvalósult, és 1942-ben a Szendiféle városvezetés pedig letett egy konkrét javaslatot egy monográfia keretében Nagy Budapest megvalósítására. Ezek a javaslatok már gyakorlatilag majdhogy nem egy az egyben megegyeztek a 1950-ben megvalósult Nagy Budapest.
Mivel indokolták, hogy létre kell hozni egy ilyen nagy kiterjedésű metropoliszt?
Egyáltalán metropolisznak gondolták
Igen, igen, igen. Hát metropolisznak gondolták, mert általában az egymilliós lélekszámot elérő városokat már annak tekintették statisztikailag. Ezt a számot egyébként elérte Budapest ekkorra, tehát nem ez volt az elsődleges indok. Amint utaltam rá, ezek elég régi tervek, hiszen már elég korán felismerték azt, hogy Budapest határai mentén létrejött, illetve akkor folyamatosan fejlődő települések, községek, városok, azoknak egy jelentős része szinte egyben nőtt a fővárossal, sok terület egészen városias jelleget mutatott egyrészt, ez az egyik indok, a másik indok pedig szüksége volt a városnak egyrészt zöld területekre, olyan zónákra, ahol ipari létesítményeket lehetett telepíteni, illetve áttelepíteni a belső területekről. Ugye ez egy elég régi folyamat volt, hogy Budapest lakossága az exponenciálisan növekedett, és hogy szükség volt olyan szabad beépítetlen területekre, ahol ezt a népességi rakodást azt le lehetett telepíteni.
Főigazgató, fel tudja sorolni azt, hogy melyik volt az a 7 önálló város, ami csatlakozott ehhez a Nagy Budapesthez?
Hát ugye, hogyha a budai oldalról nézzük, akkor ugye ott Budafok, aztán ugye Észak-Pest, hogyha így nézzük, akkor ugye ott Rákosfalota és Újpest, Dél-Pesten pedig Kispest, Pest, Szent Erzsébet, Pest-Szentlőrinc, és Csepel-szigeten, ami egészen ebben az évben, amikor meghozták a döntést, 1949-ben lett város, tehát nagyon rövid ideig volt város a Budapesten való egyesítés előtt.
Mivel indokolták, hogy hozzanak létre egy ilyen nagy város, mert hogy az ember ezekben a külső városrészekben jelenleg jár, akkor azok már tényleg ilyen vidéki hangulatot árasztanak, és bevallom őszintén, az én fejemben már megfordult, hogy kell-e ilyen nagy kiterjedésű városnak lennie Budapestnek.
Az egyesítés egyik oka az volt, hogy itt nagyobb települések, mint mondjuk Újpest vagy Kispest, az egészen városias jelleget mutatott, és teljesen egyben nőtt a városra. Tehát még Budapest határa és az a települések határa között gyakorlatilag egy-egy utca volt, tehát az utca egyik fele vagy egyik vége már a másik településhez tartozott. És ugye, amit említettem, ugye már azt is felismerték elég régóta, hogy a belső területek nagyon zsúfoltak, nagyon beépítettek, nagyon sok ipari létesítmény volt a mai belvároshoz viszonyítva, tehát akár Ungária körúton belül is, és már akkor gondolkodtak azon, hogy nem itt kell ipart építeni, hanem kijebb, és hogy a városnak szüksége van egyébként egy zöld övezetre, zöld sávra, és azon túl gondolták ezt a kertvárosias új telepítést megvalósítani. Ez volt az eredeti elképzelés, az más kérdés, hogy 1950 után már teljesen más prioritások voltak, tehát odaépítettek például a nagy lakótelepeket, ahol korábban az első 1948-as általános rendezési terv szerint nem is gondoltak.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy az 1950-es évektől kezdve mi volt a legfőbb prioritás? Az, hogy vidékről minél többen feljöjjenek Budapestre, és így lakóházakkal építsék be mondjuk az eddigi zöld területeket, vagy mi?
Mind a kettő, ugye hát 50-es évektől erőltetett iparosítás zajlik. Budapesten került el, ami egyébként Budapest és környéke akkori gazdaságnak a 4/5-ét adta. Tehát ez volt az egyik szempont valóban, hogy ugye elég sok munkaerőre és munkáskézzel is volt szükség, akkoriban a részben térve az erőltetett iparosítás keretében, ez biztos, hogy meghatározó volt. Azonban nem csak ezen gondolkodtak, hanem itt egy ilyen szocialista nagyvárost, illetve peremkerületeknél a szocialista város központok létrehozásán gondolkodtak, aztán minden felülírt az a szükség, hogy igazából lakásokra van szükség, és hát ezért alakult ezen peremkerületeknek a fejlődése úgy, ahogy tulajdonképpen elég rendszertelen ez a beépítettség, ugye sok helyen nem is alakult ki rendes város központ, ez mindennek a számlájára írható, bár az eredeti tervek nem ezek voltak, és érdemes azt is megjegyezni, ez kevésbé közismert, hogy 1956-ban elgondolkodtak, hogy talán ez nem is volt jó megoldás, és akkor vissza akartak csinálni belőle sok mindent, tehát például a Rákosok vidékét, 16. kerületet, Soroksárt, Budafokot, azt el is akarták csatolni Nagy Budapesttől. Ez azonban nem valósult meg egyébként többek közt a 56-os forradalomokán.
Általában itt a beépítések azok panelházak voltak, vagy más is, téglaházak is?
Ez a általános rendezési terv, amin alapult ez a döntés 1948-ban, az megszabta, hogy mely övezetbe, összem 5 övezetet hozott létre, milyen típusú beépítettség lehet, és milyen magas épületeket lehet emelni, és azt pontosan meghagyták, hogy hol lehetne ilyen magas házakat, akkor meg ilyen 6 emeletesekbe gondolkodtak. Ezeket nekik egyébként elég szűk területet szabtak ahhoz képest, hogy hol gondolkodtak ilyen családi házas üvezet létrehozására. Aztán mondom, ez az, amit a politika felül írt, hiszen sokkal olcsóbb volt nagy tömegbe sűrű beépítettségű magas házakat, panelházakat és lakótelepeket létrehozni. Tehát az eredeti elképzelés nem ez volt, ezt már a kényszer szülte.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.